Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket. Sose tudom a sorrendet, hogy mi az udvariasabb, ha kit köszöntök előbb, a hallgatókat vagy a vendéget. Mai vendégemet minden esetre köszöntöm, Znamenák István.
Köszönöm szépen. Szerintem hallgatókat köszöntjük, nem? És akkor én is megköszönöm ezt.
Jó, akkor így na most, ha tervek szerint alakultak volna a maga munka dolgai, akkor most jönne egy próbáról a Csoda, hogy élünk című Székely Csaba darab az Örkény Színházban, amire most készült volna, de hát ahogy látom, váratlanul mást próbálnak. Erről tudhatunk mi valamit, vagy léptek tovább a kérdéseimben?
Valóban más kezdtünk próbálni, próbára jövök most is, csak a darab más, ez a Schnitzlernek a Bernard Ügy című darabja. Én nem nagyon, egyrészt a részletekről nem nagyon szívesen beszélnék, meg nyilvánvalóan ez mondjuk a Mácsai dolga, hogy ezt hogyan kommunikálja majd, vagy hogy mit fog mondani erről, hogy mi történt.
Akkor ez a darab, amit most frissen próbálnak, a Schnitzlernek a Bernard Ügy című darabja, ez magának nem ismeretlen, mert főiskolásként benne volt a Víg Színházi előadásban 20 évekkel ezelőtt. Igen. Ez előny ilyenkor az embernek, mikor váratlanul egy új előadás jön, egy új darab, és maga azt már ismeri?
Annyira régen volt.
Hogy olyan, mintha nem ismerném?
Hát nem tudod, nem, de természetesen a történet, meg hogy mi a veleje, meg hogyan van, azt azért ismerem. De annyira régen volt, és én akkor még annyira tényleg gyermek voltam, és akik körülvettek, ők, hát akkor a magyar színjátszásnak a tényleg a legnagyobb bölényei voltak, hát Gábor Miklós, Mádi Szabó Gábor, Bárdi György, csak hogy hirtelen. És akkor az akkori Víg Színház nagy színészei, a Tahitót, a Balázs Péter, a Hegedűs D. Géza. Szóval tényleg olyan okkal volt az ember körülvéve főiskolásként, hogy csak örült, ha levegőt vesz. Úgyhogy nekem azért az emlékeim ilyenek erről. Egyrészt most már teljesen más szerepet játszom például, ugye, mert akkor az Adler nevű korboncnokot játszottam. Másrészt meg azért érdekes, mert amire én emlékeztem, az egy kevéssé izgalmas, agyonbeszélős színdarab volt. Most meg valahogy egy számomra nagyon izgalmas, sok téttel teli könyvet olvastam. Szóval ennyiben azért ez változik. Hát igen.
Maga egyébként a cselekmény vagy a bonyodalom az annak idején is érdekes volt, csak például az nagyon iszonyatosan hosszú előadás volt, hogy emlékszem, hogy azt ott
igen, azt hiszem,
betűről betűre mindent eljátszottak.
Hát ha nem is, de a Babarci nem annyira húzta meg azt a példányt, az 200 valahány oldal az eredeti. Itt nagyon derekassan meg van húzva, és nagyon jól. És nagyon lényegre törően.
És az ember ott főiskolásként időzött órákon keresztül egy ilyen előadásban. Nem emlékszem, hogy hát nyilván kis szerep, tehát nem volt olyan nagyon sokat színpadon, de mégis ott látta ezeket a bölényeket, ahogy mondta. Ilyenkor az ember ezt úgy, tehát erre úgy rákap, hogy ezt kifigyelje, vagy élvezze, vagy hasznosítsa, vagy hogy viszonyul az ilyesmihez egy fiatal ember. Vagy igazából bemegy oda egy főiskolás, akinek más az elképzelése, vagy nem tudom, hogy van ez.
Van ez is, az
úgy
is.
Úgy bólogat, mint akinek más volt annak idején az elképzelése.
Igen, ezért, mert azért bólogattam, mert minden igaz. Tehát igen, az ember kifigyel, meg tényleg nagyon meg van hatva, hogy Gábor Miklóssal együtt üldögélni órákon keresztül egy színpadon, azért az tényleg főleg akkoriban egy fiatal embernek az azért valami volt. Másrészt meg igen, teljesen máshogy gondoltam. Szerintem például akkor én emlékszem erre kifejezetten, hogy szerintem nem így kell ezeket a mondatokat mondani, ezt határozottan emlékeztem rá, hogy ezt igenis nagyon nyersen, nagyon élesen és nagyon lényegre törően kéne mindent fogalmazni, ők meg ilyen nagyon szépen és mívesen próbálták meg előadni azt a szöveget, mint ilyen opera áriákat, és én ettől egy picit ideges voltam. Már hogy így, önmagában attól, hogy szerintem ez így hülyeség. De volt, mindegyik volt. Persze, mindegyik volt.
És attól nem volt ideges, hogy Babarczi László rendezte azt az előadást, és hát nem tudom, hogy az időpontok, hogy csúsztak, vagy nem csúsztak össze, de hogy az ő színházába készült, akkor Kaposváron?
Akkor az ő színházába készültem. A Babarczi egyébként rettenetesen jól elemez. Tehát nagyon kevés ember, nem is tudok jobb, nem is tudok jobb elemzőt a Lacinál. Szóval őre egyáltalán nem voltam ideges. Nem, nem, arra voltam ideges, hogy miért nem értik, hogy mit az Istent akar. Arra például ideges voltam, határozottan emlékszem. Egyébként nem volt az olyan rossz előadás végül is. Valóban egy kicsit hosszú lett, és így aztán a végére, ahogy elnyúlt, arra én is úgy emlékszem, hogy ott már kezdett egy picit unalmassá válni. De ez tényleg csak azért van, mert volt egy olyan írdatlan hosszúsága, minden háromszor volt megrágva és túlbeszélve. Nem, már akkor sem volt szükség, most meg pláne felgyorsultunk.
Jó, hát akkor most várunk egy alapvetően izgalmas darab célirányosított rövidebb változatát. Igen. Az Örkény Színházban március végére, ha jól emlékszem. Na most én ravaszul kikerültem az első kérdést, de az igazság, hogy vissza fogok menni az igazi első kérdéshez, mert egyszerűen nem, ahogy elnéztem, nem lehet magával másképp interjút kezdeni, mint hogy az ember visszamegy egészen a múltba. És akkor én most azt kérdezem csak, hogy van az még úgy előfordul magával, hogy azt mondják magának, hogy jé, a Kövess Dini? Zárójel, Gottár Péter megáll az idő című filmjének kamasz főhőse.
Mindig is lesz. És én ezt egyáltalán nem bánom. Ott eldőlt valami az életemben. Tehát én már előtte is ugye ilyen gyermekszínjátszó csoportokban játszottam.
Na is mondja, fönn van az interneten, tudja? Láttam, most megnéztem ezt a kamasz musicalt a televízióban.
Igen? Na, az például előtte volt közvetlenül. Uh-huh. Tehát én nekem ez volt a vágyam, hogy színész legyek. Meg minden más is persze, de amikor a Megáll az idő elkészült, akkor az eldőlt. Tehát akkor végérvényesen eldőlt. És valami, egyrészt az nagyon sokat adott nyilvánvalóan, hogy ez a film olyan lett, és azt a helyet foglaltál aztán sok-sok éven keresztül a magyar filmgyártásban, amit. Tehát, hogy ez egy igazi kultfilm lett akkor, és hogy ráadásul hát tényleg a legjobb magyar filmek között van. Hát marha lennék, ha nem gondolnám azt, hogy ez igenis meghatározó. És ráadásul azt hiszem, hogy mindenki másnak is. Tehát aki látta ezt a filmet, vagy mondjuk az én korosztályom, de még akár fiatalok is, azoknak ez fontos film. És benne ez a főszereplő fiú, akit Kövess Dininek hívnak, ez is fontos nyilvánvalóan, ez a filmhez csatlakozik. Nem fogok rá rosszul gond, vagy rosszul is emlékezni, ráadásul igen, jön, ez mindig van. Hát ez van. Ez egy létező dolog. Én bírom ezt.
Azon tűnődtem el, hogy ebben a filmben azok a fiatalok, akik szerepeltek, egy csomóan, talán a Szukics Magda kivételével, mert őt nem igen láttuk azóta, de többen mások alkotó emberek lettek film szintet, hogy művészek lettek. És hogy maga is azt mondja, hogy ott dőlt el. Tehát, hogy tulajdonképpen milyen irányú volt ez. Vajon eleve úgy tudtak ők válogatni akkor, hogy olyan tehetséges emberek kerültek, akik fogékonyak voltak mindenre, ami művészet vagy alkotás, vagy pedig ez teremtett egy olyan közeget, amitől ez annyira vonzó lett, hogy mindenki ezt akarta aztán csinálni, és megtalálta ebben önmaga kifejezési formáját. Hát nem, mint az olyan kérdés lenne, amire lehet válaszolni, az de baj, felvetettem. Igen,
nem emlékszem erre, tehát én nem, de mintha úgy remlene, hogy nagyon sokan voltunk ott olyanok, akik egyrészt vagy már foglalkoztunk színházzal, vagy olyan középiskolába jártak, ami a kisképző, nem tudom, akkor a Vörös Marti Mihály gimnáziumban. Szóval sokan voltak, akik tulajdonképpen ezzel akartak már foglalkozni, így középiskolás korukban. Tehát, hogy ez nem, nyilván nem véletlenül odasodottak ehhez a dologhoz. Én így emlékszem. Tehát, hogy igen, sokan voltunk, akik már akkor is. Emlékszem, volt fotós fiú, volt, aki operatőrnek készült, és a többi. Szóval, hogy valószínűleg a merítés, ami ezt a fiatalokat ott hozta, az valószínűleg erősen belenyúlt ezekbe a művészeti, vagy szakközépiskolákba, vagy azokba a gimnáziumokba, ahol ilyen jellegű tagozat volt.
Most belenéztem az interneten a maga port oldalán kedves nézők meg rajongók tették föl ezeket a részleteket ebből a kamasz műzikerből, és úgy azt láttam, hogy például a hangja, az hangjáról nagyon jól meg lehet, tehát a hangja az nem sokat változott, tehát tulajdonképpen eléggé kortalan hangja van magának. Jó, biztos ez egyébként nem így van, mert nyilván...
Hú, a fel, ezt én nem hallom a hangot.
Majd csak hallom, csak mondom, hogy a hangjáról azt a kis fiút is mennyire föl lehet ismerni, hogy na jó, mindegy, zárója. Vajon az mikor, azaz mióta tudható, hogy nyilván a megáll az idővel kezdődően, vagy ha nem is akkor, de abból eredően, Gotár Péterrel egy életre, vagy fél életre, vagy inkább életre szóló, hogy barátság-e, azt nem tudom mennyire emberi, de ez mindenképpen egy munkabarátság, tehát esetleg egy több válvajú barátság kezdődött el. Ez mióta nyilvánvaló magának mondjuk?
Nincsen konkrét idő. Azt hiszem, hogy ez valahogy lett. Valahogy lett. Ha lehet konkrétumot mondani egyáltalán, vagy ha van fontos pillanat, az volt, amikor elkészült a film, és egy filmgyári vetítőben, talán a Várkonyi teremben volt ez a vetítés, megnéztük a kész filmet. A stáb, meg még egy páram. És akkor kifelé menet onnan azt mondta nekem a Gotár, hogy most a érettségizzél le, mert mindjárt fognak még más filmszerepek jönni, hogy majd akarják, hogy játsszál, de te érettségizd le, felvételizd a főiskolára, és legyél úgy színész rendesen. És én ezt megfogadtam. És valóban jöttek felkérések, most szándékosan nem fogok, tudom, hogy nem illik, de nem fogok filmcímeket mondani, de jöttek. És én mindegyiket lemondtam azzal, hogy én érettségizni fogok. Tehát, hogy nekem gimnáziumba kell járni, mert ezt mondta a Gotár, ezt nem mondtam, ezt magamnak mondtam. És azt mondom, hogy ez az a pillanat, amikor valahogy máshogy kezdtem el a Péterre gondolni. Tehát, hogy valami olyan emberi ügy is belecsúszott ebbe a dologba, vagy odafigyelés, vagy nem tudom, minek hívjam ezt, amit én elhittem akkor, és marha jól tettem, hogy elhittem. És ezt ma már tudom, hiszen látom másokon, akik nem így tettek, hogy egyszerűen én nekem attól a pillanattól kezdve máshogy is jelen van az életemben.
Zárójában megjegyzem, úristen, ott voltam azon a vetítésen a filmben, a Bereményi Géza hívott, én akkor egyetemista voltam. Jó, mindegy. Azért ennek a néhány nemnek, amit mondott, ez gondolom volt némi hatása arra, hogy a filmművészeti pályája az hát eléggé mondjuk lyukacsos, tehát hogy nem olyan nagyon sok filmje nem volt tulajdonképpen, amikor a Pál Adrienben láttam én néhány éve.
Hát voltak kisebb szerepek, igen,
ilyen filmek. Nagyon nem volt jelen a filmezés az életében, vagy fordítva, nekem a mozinézői életemben a Vásznon nem volt annyira jelen. De hát ennek biztosan köze van ehhez, hogy akkor mondott néhány nemet.
Szerintem nincs. Szerintem másról van szó. Nem tudom, én valamiért nem kellek filmekbe. De van ilyen. Tehát lehet, hogy az alkatom, a fejem, nem tudom, nem kellek is kész. Hát ilyen van, ez... Én ezzel nem, egy ideig úgy nem értettem. Mint most tényleg mindenki azt mondja, hogy milyen marha jó színész, hogy akkor például miért nem játszom olyan filmekben, amikben tényleg egy némelyikben hihetetlen szarszínészek vannak. És akkor azt mondtam magamnak, hogy na jó, hát figyelj, ez meg így van, ez meg most így működik, akkor ez így működik, kész. De ezzel már én nem vacakolok.
Jó, nem.
Lyukacsos, hát persze.
Nem vacakolunk ezen. Jó, rendben.
Más most a dolgom.
Hallgatunk egy zenét, és aztán folytatjuk a dolgoknál.
Foxy, yeah, and you know you are. accelerate.
Színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Znamenák Istvánmal a vendégem, és ott tartottunk, hogy Gotár Péter tanácsát megfogadva leérettségizett, és azt a színészi levésnek azt az útját célozta meg, hogy főiskola, és majd úgy. Olvastam, hogy nem ment egészen simán a főiskolai felvételi, és hogy amikor felvették, akkor voltak épp ilyen szívszélhűdést okozó halálos dolog történt, hogy megszökött a katonaságtól, hogy elmehessen a felvételire, valamilyen nyilatkozott. Azért ez nem igen. volt tréfa dolog abban az időben, de aztán valahogy ezt mégis nem igen. muszáj, hogy ezt elmeséljük, de minden esetre jelezzük a hallgatóknak, hogy micsoda veszedelmeket vállalt magára ezért a főiskoláért.
Szívesen aztán... elmesélem, nem vettem annyira komolyan akkor, aztán később persze kiderült, hogy ez lehetett volna komolyabb is. Az a helyzet, hogy én igazából fényképész voltam a hadseregnél, és olyan nagyon nem voltam én befogva, de amikor egy laktanyában úgynevezett, akkoriban így hívták, lehet, hogy most is így hívják, mindegy, akkoriban 2000-es parancsnak hívták, amikor 2000-es parancs lépett életbe, ugye akkor sehova senki. És én nekem aznap volt a felvételim, a harmadik rosta. És nem tudtam kivenni, nem engedtek ki, úgyhogy kerítésen, átmászva, Budaörsön voltam katona, föl a 41-es villamosra, és akkor úgy be a főiskolára, ahova nekem behozták a civil ruhámat, azt fölvettem. Felvételiztem tulajdonképpen egész nap, nem voltam a laktanyában. Majd vissza, akkor még nem volt ilyen együttélés, szóval akkor ez még azért egy ilyen kétnapos harmadik rosta volt. És akkor vissza a laktanyába, visszaszök. Tehát nem vettek észre, hál' Istennek. És akkor az eredményt is úgy tudtam meg, hogy az akkori kedvesem bemehetett a eredmény hirdetésre, és akkor ő megtudta, hogy fölvettek. És akkor egy ilyen telefonálni egy laktanyába akkoriban nem volt olyan egyszerű. Akkor telefonközpontosan megbeszéltem, hogy ott ülök, nála a telefonközpontban, és ha hívnak engem, akkor nem kapcsol sehová, hogy ez, hanem akkor ott rögtön. És annyira izgultam, hogy amikor mondta, hogy fölvettek, akkor letettük a telefont, és akkor mondtam, hogy nem, most nem emlékszem, hogy mit mondom. Szóval, hogy így. Ez így történt. Hát nem volt, igen, aztán persze, hát ebből lehetett volna nagyba is, igen, de nem lett, hála Istennek.
Marton osztályba járt.
Igen.
És az az évfolyam, megnéztem azt az évfolyamot, a másik osztály, horvai osztály volt. És egy nagyon jól megmaradt évfolyam volt, tehát nagyon sokan vannak jól a pályán azóta is, sőt, némiképp színházvezető képzőként is, előképzőként funkcionálhatott, tehát jó néhány igazgató színházvezető kikerült onnan. És azt, ahogy elnéztem az osztályát, most ez egy abszolút irreleváns kérdés, de engem érdekel, hogy azt például tudták annak idején, hogy a Börcsök milyen iszonyatosan jó?
Igen.
Akkor már akkor is ő úgy kilógott?
Igen.
Miközben egyébként a szereposztások nem őt favorizálták általában, ahogy néztem a vizsgálódásokat, hanem inkább a Bacsai Ildikót, de most ezt szeretném csak tudni, hogy a Börcsök már akkor is kiragyogott.
Hát nagyon különleges volt, és valóban az történt, hogy hát na, igen, tehát az, hogy mi láttuk, meg egyébként a Marton is látta, de azért a pedagógiai szereposztások vannak általában a főiskolán, vagy legalábbis nálunk sokszor volt az. De hát tényleg a legtündöklőbb ügy ott abban az osztályban az Enikő volt.
Jó, ennyi
nem tudom, igazi volt, tehát olyan igazi volt, hogy őrület. Tehát minden egyes pillanata hiteles volt, és igazi, és eredeti, és nem tudom, hát igen, megirigykedtünk.
Azt láttam, hogy Ványa bácsival játszott Ványa bácsit, és előadásban egyben a díszleteket is tervezte. Ezt hogy kell érteni? Ezt valami vizuális érdeklődés, vagy a fotózásból adódóan, vagy egyfajta mindenfelé nyitás?
Nagyon érdekes. Én valahogy a színházat nem csak mint színész néztem, már akkor sem. Tehát ha valahogy minden érdekelt. Tehát a színház úgy az egész érdekelt. A lámpáktól a padlóig, a süllyedőig, a minden érdekelt. Tényleg. Tehát mániákusan érdekelt. És az is érdekelt, hogy hogyan lehet egy teret megfogalmazni, vagy odarakni. És az annyira erős volt bennem ez az érdeklődés, hogy ennek persze, hát azért én rendesen egy utána is néztem, meg
lehet autodidakta módon ezt tanulni?
Nem lehet, persze, hogy nem lehet. Nagyon sok év alatt meg lehet tanulni sok mindent erről, vagy azt legalábbis meg lehet tanulni, hogyha én a saját teremet akarom létrehozni, akkor egyszerűbb, ha én csinálom. És aztán szenikai, amit meg lehet tanulni, azok a szenikai dolgok. Hogy fog felállni egy díszlet, meg hogy fog megállni, meg ha egy erkélyt tervezek, azt akkor hogy kell, meg annak mit kell bírni, meg hogy kell oda tenni. Ezt, meg,
a
lehet
részét.
Ezt meg lehet tanulni, azért ez nem egy ördöglakat. A többi meg ízlés kérdése szerintem, és hát úgyis valami felé gondolkodik az ember. Nekem mindig nagyon erős vizuális elképzeléseim vannak arról, amit éppen csinálok. Ezért van az, hogy én nagyon-nagyon régen és nagyon ritkán dolgozom díszlettervezővel. Hát én most már inkább magamnak megcsinálom. De ez nem azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy sokkal jobb vagyok, mint ők. Egész egyszerűen kihagyok egy meredek, veszekedős munkafázist.
Mert... Lehet, hogy nem találta meg a díszlettervezőjét,
ó,
nem?
De, mert a Valc Gabit is nagyon szerettem, mint díszlettervezőt, és az Ák Marcit is nagyon szerettem, mint díszlettervezőt. És mind a ketten fantasztikusak. Csak egyszerűen nem akarom a saját ügyemet állandóan ütköztetni egy másik fajta véleménnyel. Mert akkor mindig az van, hogy mindig valami kompromisszumot kell kötnöm. Így érzem, hát én hülye vagyok, tehát most nem tudok mit mondani, hát milyen ez vagyok. Egyszerűbbnek találom.
Mert tart tőle, hogy meggyőzik, vagy pedig egyszerűen a kapcsolatot nem akarja azzal rongálni, hogy semmiben nem enged neki?
Meg mert türelmetlen vagyok. Uh-huh. Mert egyszerűen türelmetlen vagyok, elvesztem a türelmemet, tényleg. És akkor meg makacs is leszek hirtelen. Egyszerűbb.
Kerülni kell az embereket. Jó.
Nem kell most persze, ha az ember egy... Tehát mondjuk, hogy a Nemzetiben rendeztem volna egy három felvonásos operettet, nem tudom, akkor oda nyilvánvalóan hívok egy díszlettervezőt. Mert az olyan írdatlan meló, a részletei, nem tudom, hogy ez nyilvánvalóan az úgy nem megy. De most őszintén az, hogy ilyen egyteres...
A Lócsiszárnak is maga tervezte?
Azt is én, igen. Tehát ilyen egyteres díszleteket csinálok, amiről én tudom, hogy mit akarok vele, és olyan egyszerűek tulajdonképpen, tényleg, mint egy ék. Most ezért most tényleg belemenni mindenféle hülyeségbe, hogy most ez így legyen, az abból legyen, az olyan színű legyen, nem tudom, inkább nem. Tehát az inkább akár úgy van, és kész.
Jó, vissza még a főiskolához, a ványa kapcsán.
Na, hogy, hogy így, onnan jön ez,
igen. Igen, megértettem ezt. Ha jól értem, akkor a Vígszínházban volt gyakorlaton, mint igen. Többen másodban az osztályból. Az nem volt vágy ott, ez föl sem erült, hogy oda kívánkozna az ember?
Én Kaposváron voltam csoportos szereplő előtte.
Tehát eleve oda tartott vissza?
És én nekem, tehát minden vágyam az volt. Tehát minden vágyam az volt, hogy főiskola után visszamenni. Az, hogy például a Babarci majd tesz egy ajánlatot, hogy tulajdonképpen az egész osztály, az aztán tényleg fantasztikus volt, de én mindenképpen azt gondoltam, hogy én visszamegyek.
Aztán az lett, hogy Rajban szerződtek
oda. Igen, ez így van. Hát ketten nem. Ugye a Szabó Gabi és az Oberfrank Pali, ők maradtak a Vígben.
És mindenki más oda?
Mindenki más, igen.
És Szula László, aki még mindig ott van.
Laci maradt egyedül.
Igen. Na, hallgatunk erre egy kis nosztalgikus zenét, aztán folytatjuk. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n, szombat délután, Znamenek István a vendégem. Kaposváron vagyunk, már nem vagyunk Kaposváron, csak így a beszélgetésben. Most érünk oda, hogy Kaposvár, ami hát egy elég meghatározó és hosszú és fontos szakasz volt az életében, majdnem 20 év összesen. És aztán lett a vége, ahogy lett. Biztos azt fogja mondani, mindig azt szokták mondani, akikkel beszélgetek, hogy nem szoktak utólag elgondolkodni azon, hogy kellett vagy lehetett volna. De azért csak megkérdezem, hogy törvényszerűen történt, zárult, fejeződött be így, vagy lehetett volna valahogy elkerülni, ha bármit máshogy csinálnak. Beleértve azt is, hogy vajon maga Babarci László, aki ezt a színházat vitte, ő foglalkozott-e az utódlás kérdésével?
Fú, ez most, igen, erre nagyon, nagyon sok választ kell adnom. Az első válasz az, hogy nem alakulhatott másképp. Ahhoz, hogy másképp kellett volna, hogy alakuljon, ahhoz nem az a Kaposvár kellett volna előtte legyen, ami volt. De mivel az volt...
Mielőtt a vége?
Mielőtt ez a vége, igen.
Igen, értem.
Tehát ez egy szuverén gondolkodókból álló, nagyon komolyan leszakadva attól a politikai nyomástól, amit minden színház kapott. Egy igazán önállóan és jól működő színházként működött, aki nem hagyta sem azt, hogy az egyik oldal, sem azt, hogy a másik oldal ráöltesse az akaratát. Mi mindent úgy csináltunk, ahogy mi gondoltuk, hogy az úgy jó, meg amit mi kaptunk a világból, azt megpróbáltuk megmutatni, hogy éppen hol tartunk. Ezért mondom azt, hogy nem történhetett máshogy, ami történt, mert azok az emberek, akik meg nem így gondolták, hogy ennek így kell működnie, ők meg akartak ettől, és ezáltal tőlünk is szabadulni. Azhoz kétség nem fért, hogy ez fog is nekik sikerülni. Az idő az nem az ő kezükre játszott, mert elcsúsztak 3 évvel, ők már előbb akarták. Csak előbb nem vállalta el a Svájda. Csak 3 évvel később vállalta el, de most ez mindegy, illetve nem mindegy, ez sem mindegy egyébként, mert ez is azért lett olyan, amilyen, és olyan csúnya, amilyen, mert hogy az egész elképzelés és az egész löket, ami jött a Kaposvári Városházáról, az önmagában véve nagyon úgy tűnt, ők azt hitték, hogy marha rafináltak, közben egész egyszerűen csak gusztustalanok voltak. Mindent tudtunk. A nevet nem tudtuk. Tehát amikor engem például 1 évre kineveztek igazgatónak, akkor pontosan tudtuk, hogy ez miről szól. Nem tudtuk a nevet. Azt sikerült titokba tartani, illetve egyszer csak jött egy pillanat, amikor a Szita bejelentette ott a somogyi sajtóban, hogy ő bizony meghívta a Svajda Györgyöt, hogy pályázza meg a színház igazgatói posztját. Na, innentől kezdve tudtuk a nevet.
Kívülről és távolról nézve az volt különös, hogy, vagy egyebek közt az volt különös, hogy ez milyen... Tehát, hogy ez a város, amelyiknek volt ez a színháza évtizedeken keresztül, jó, az a színház nem mindig egyforma volt, nem, teljesen ugyanaz a színház volt csúcsabban volt, lefelé volt, de mégis, tehát azért ez az a színház volt, amit elkezdtek. Ebben a folyamatosság azért megvolt. És hogy ezt így le lehetett nullázni, és a város... Vagy igaz, hogy mi nem, arról nem tudunk, hogy a város meg a közönség ez mit szólt, ezt így, tehát...
Hát mi tudjuk, én tudom, ők is tudják, csak nem ezt kommunikálják a mai napig.
Tehát, hogy nyugodjak meg, hogy legalább meggyászolta a város azt a...
Hát nem, hogy meggyászolta a város az ki van bukva a mai napig. Hát én tudom, hallom.
Járt egyébként azóta a színházban? Hogyne. Tehát nézi az előadásokat?
Amikor otthon vagyok és rájönnek, akkor elmegyek, megnézem, igen. Most legutoljára az Eltört Korsót néztem. Persze.
És akkor magának ott panaszkodnak nézők?
Nézők
színháziak.
Is. Nézők is. Színháziak. Nem, a színháziak nem panaszkodnak. A színháziak teszik a dolgokat. Na, nézők, igen. Illetve azok a nézők, akik meg aztán most már nem is nézők, mert nem teszik be a lábukat a Kaposvári Színházba.
És amikor 1 évre elvállalta ezt az átmenetnek bizonyuló korszakot igazgatóként, akkor tehát azt mondja, hogy elejétől fogva tudták, hát hogy ezt most csak arra várunk, hogy jöjjön az ő kiszemeltjük. De ilyenkor ez az embernek a szakmai ambícióját még külön megpiszkálja, tehát nyilván nem az van, hogy azt mondja, hogy mindent mi csinálunk, hanem azt akarja bebizonyítani, hogy már pedig az én kezemben, vagy a mi kezünkben ez a színház jó helyen lenne.
Igen.
Hogy sikerült az évad, ha így
visszatérsz? Hát ez az egyik legjobb évadunk lett, és a nézőszámban is, meg mindenhogyan. Meg egy elég érdekes és jó program indult el. Ilyen beavató színházi gyerekekkel, gimnazistákkal. plusz egy mozgásszínházi program is elindult. Szóval minden, amit mi szerettünk volna, az úgy elkezdett megvalósulni. De ez csak azért történt, hogy ha már ez az utolsó év, akkor ez legyen olyan. Tehát amikor mi összeültünk ottan 5-6-an, nem titok, a Mohácsi Jánossal főként és a Rusznyák Gáborral, és hát a többi rendező kolléga is, ugye a Rétli, a Keszéd Laci, hogy csináljunk már egy olyan évadot most, ami lehet, hogy tényleg bele fog dögleni a társulat, mert nagyon sokat fogunk dolgozni, de legalább olyan legyen, hogy úgy megyünk el, hogy akkor ezt a széket rúgjátok ki. De akkor tessék. És ez az egyik. A másik meg nagyon megalázó is egy ilyen helyzet. Szóval nekem, tehát szakmailag tulajdonképpen ez egy öngyilkosság elvállalni egy évre egy színházat. És ha nem a Kaposvári Színházról lett volna szó, és nem arról, hogyha nem én leszek az igazgató, akkor lesz a koronai karcsi, ugye? És akkor csak az ő pályázatából indulok ki, akkor ennek a társulatnak a 20%-a azonnal el lesz küldve, vagyis elvégzi azt a munkát, amit elvártak volna tőle, akkor ez történt volna, és én azt meg nem akartam hagyni. Tehát nekem fontosak voltak. Egyrészt a kollégáim, másrészt az egészet, inkább azt gondoltam, hogy jó, hát mi mindegy, akkor megcsináljuk. És akkor csináltunk. Addig nyasztattam a szakszervezetet, míg nem csináltunk egy... Hát mindenféle... Tehát csináltunk egy olyan kollektív szerződést, hogy gyakorlatilag 3 évig nem lehetett kirúgni senki. És akkor jött a Svajda, és elolvasta a kollektív szerződést, és majdnem megölt. Hogy ezt hogy írhattam alá? Mondom, nem, nyilvánvalóan nem írtam volna alá, hanem egy évig vagyok igazgató, hanem öt. És azt mondom, hogy ebből értette, hogy ez egy szándékos ügy. Nem is nagyon tudott mit csinálni.
Hogy volt aztán akkor maga rögtön eljött, amikor
nem.
Svajda?
Nem, én még ott voltam, én még, még azt mondom, 2 évig voltam vele. Másfél.
Tehát akkor nem jött el akkor győztes-vesztesként, hanem ott maradt és megnézte, hogy mi lesz még.
Hát elkezdtem dolgozni.
Ez egy korrekt, felelős dolog egyébként.
Elkezdtem dolgozni vele, mint színész. Meg mint rendező is. És aztán feljöttem vendégszerepelni a Robihoz. A Nemzetibe, ugye a Lír Királyba, mint Kent, elhívott a Gotár. És annak a próba folyamatnak a végén, a bemutató napján azt mondta az Alföldi, hogy szeretne leszerződtetni a Nemzetibe. Legelőször beszéltem a családommal, ugye a feleségemmel, aki azt mondta, hogy menjek, ne hülyeskedjek, persze. És aztán beszéltem a Kaposvári Színház művészeti titkárával, a Kamarán Mártával, és megkérdeztem tőle, hogy Márta, maga szerint kaptam egy ilyen ajánlatot, maga szerint menjek? És amikor egy művészeti titkár azt mondja, hogy azonnal, István, azonnal. Hát ő sok mindent tudott. Akkor nagyon nem gondolkodtam. Megírtam a felmondásomat, és eljöttem.
És aztán hogy volt ez? Nem tudom pontosan, hogy Svajda meghalt.
Ezután igen.
Igen, és akkor lett egy új pályázat, ami végül is utána, mint... Azt tudjuk, a Rátóti Zoltán most az igazgató, tehát ő nyert, de akkor ez nem merült fel, hogy visszamenni megpróbálni?
Nem.
Akkor maga már tudta, hogy nem terem.
Nem csak azért. Egyrészt azért is, mert ezzel a városvezetéssel, tehát amelyik képes így viselkedni, az a legegyszerűen, hát hogy mondjam, nem ülök le egy asztalhoz. Tehát képtelenség. Ez nincs az Isten, hogy együtt tegyek velük. Másrészt meg... Tulajdonképpen azt kezdtem látni, és most már ez egyre jobban így van, hogyha valaki színházigazgató, akkor nagy ideje azzal megy el, hogy hogyan tud valahogy lavírozni, és egyáltalán ebben a politikai agymosásban és zűrzavarban valami normális színházat megtartani, és azt nem, szerintem nem dolga egy igazgatónak. Legalábbis nekem biztos, hogy nincs hozzá kedvem. Úgyhogy azóta mondom azt, hogy az legyen színházigazgató, még 27 anyja van, én biztos, hogy nem. Tehát egyszerűen azt a színházat
szíves... És nem lehet már elképzelni ezt az előnyt, a 27 anyját. hogy az ember végül is akkor kevés marad a politikusokkal való beszélgetésre, mert valamelyik anya mindig telefonál, hát hogy mi van kisfiam, hogy vagy. Igen. Jó, igen.
Nagyon sok ellenállást kap az ember az anyjától, tehát tényleg sok mindenre immunisát tud tenni egy anya. És minél több van belőle, valószínűleg annál több rétűbb és vastagabb.
Edzett ember, akinek sok anyja van, az edzett ember. Jó, hallgatunk még egy kis zenét, és aztán a Nemzetinél fogunk kikötni, majd onnan át csatolunk az Örkényre. Hol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Znamenák István a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Egy lezárult kaposvári korszak végén vagyunk túl. A Nemzeti Színházban azt néztem, ott töltött jó néhány évadot, volt egy csomó feladata, és feltűnte magának, hogy tulajdonképpen szinte mindig a régi ismerősökkel dolgozott, Gotár Péter rendezéseiben játszott is Alföldi Róbertnél, aki ugye még a főiskolán évfolyamtársa volt. Tehát tulajdonképpen csupa régi harcostárs kezébe került. Most azért hozzáfűzöm, hogy nevezessen félre magát, meg a hallgatókat, hogy Serbánnal is dolgozott, a három nővérben, és a Novák Eszterrel dolgozott még a tanítónőben.
Csak azon kezdtem mondani, hogy ki rendezett még. A Nemzetibát a Robi rendezett általában. Meg valóban a Péter, igen.
Hát azért mozogtak ott emberek, de hogy ez így alakult, hogy ők...
Valahogy így alakult, igen. Igen, a Serbánnal az nagyon jó volt. A három nővér. És a Novákkal is nagyon, én nagyon szerettem a tanítónő bejátszani. Én nagyon-nagyon bírtam azt. Még ha mi voltak néha még ilyen ellenérzéseim is ott azon az első ilyen, ezekkel a beírt tudálékos marhaságokkal.
Tudományos ismeretben információkkal, igen.
De hát mindegy, de még akkor is nagyon szerintem jó volt a világa, szerintem, meg én szerettem játszani. Valahogy, ha egy pap ennyire elvettem, mint egy szemétláda, az közel az én szívemhez. Na szóval, hogy az van, hogy igen, érdekes, mert ugye tulajdonképpen 3-4 évadot töltöttem a Nemzetiben. Mindig úgy jött ki a lépés. Pont úgy jött ki, hogy amikor a Péter rendezett, akkor rendezett például a Moha. És ez kétszer is előfordult. Egyszer az Én vagyok a te alatt, és aztán pedig az Amfitrion alatt. És a Péter elég nyilvánvalóvá tette, azt hiszem, hogy ő velem akar dolgozni, nincs mese. Tehát én legyek benne. És a Jánosnak nem nagyon lehetett szava ebben a dologban aztán. Mert én azt hiszem, hogy a János is szerette volna, hogy legyek nála. És akkor így alakult, hogy valahogy pont mindig. De valamiért a Mohával most megint ez van. Ugye dolgoztunk itt együtt a képzetbetegben, és azóta, most az E-Földnél is, meg most, amit majd most csináltam, vagy mi ősszel, ő kezd, abba se leszek benne. Mert pont ebben az időszakban rendeztem az Orlainál, és jövőre is pont ebben az időszakban rendezek az Orlainál, úgyhogy valahogy a Jánosra kerüljük egymást, amit nagyon sajnálok, de azt hiszem, azt talán úgy érzem, hogy ő is. Mert nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Valahogy így alakul.
Igen, majd a képzetbetegről még akarok. Jut rá idő már, ha én csinálok még. Na, de azt akartam még a Nemzetiről kérdezni, hogy a Rócsiszár virágvasárnapját, amit rendezett, azt meghívták a Posztra. Ez meglepte?
Nagyon. Hát az azért nem volt annyira jó előadás. Félig készültem el vele, későn kaptam észbe, hogy a Kleistet hogy lehetne belefűzni ebbe. És tényleg dramaturgok mindent elkövettek, hogy valahogy ezt az elképzeléseimet ottan így összeszabjuk, de nem sikerült. Nem, hát odáig jutottunk el a próbán, ameddig eljutottunk. Volt benne 2-3 szépség, amit én szerettem, a díszletét is nagyon szerettem, meg a végeképet is nagyon szerettem, meg nem tudom, meg ilyeneket így beleszerettem az előadásba. De azt egyáltalán nem gondoltam, hogy annak a poszton van a helye.
És akkor az ember úgy kínosan mosolyog, vagy?
Aha. Hát mit tudok csinálni? Hát kínosan mosolyogtam. Igen.
Jó. Voltam egy, az Örkény Színházban egy rendezvényen, ahol Szemere Kata, a kolléganőm bravúrosan végigkérdezte az egész társulatot, mindenkivel beszélgetett, és én véletlenül pont ott hallgattam, tehát hogy akkor pont ott voltam, és bent ültem, és meghallgattam a magával történő beszélgetést, amiben meglepő mondom, nagyon határozottan tett egy jóslatot mondott. Akkoriban ott tartott a Nemzeti Színház, hogy a Vidnyánszky Attila még nem hirdetett értelemszerűen programot, hanem hogy vizsgálgatta, hogy mit lehet majd játszani, meg mit nem, és maga akkor ott így mutatta, hogy ne foglalkozunk ezzel, mert egyetlen egy darabot sem fog tovább játszani, bár akkor arról volt szó, hogy igen, és ezt így maga. És akkor ezt én így tudtam, előbb tudtam, mint hogy aztán úgy kiderült, hogy valóban ez történt. Ezt maga honnan tudta? Tárgyalt egyébként a Vidnyánszkyval?
Nem én. Az én tárgyalásom az körülbelül 37 másodpercig tartott. Én voltam az első, aki elküldött a színházba.
Ez egyébként, gondolom, hogy ezt ő kitalálta, hogy ki legyen az első, akit elküld.
Jaj, nem ezért. Ráadásul másért.
Mert az ABC sorrend leghátuljában van, és onnan kezdte hátulról?
Nem, ez úgy történt, hogy én ráadásul egy nap a későbbre voltam kiírva, de pont ott voltam, és nem volt nála senki. És nagyon gyorsan haladt, és én főnök voltam, és megkérdeztem, bejöhetek? Ha már itt vagyok. És mondta, hogy persze, gyere, ülj le. Foglalj helyet foglaltam. Nézd, én nem hiszem, hogy mi ketten együtt tudnánk dolgozni. És én nem is tudnálok olyan feladatokkal ellátni itt ebben a színházban, amilyennek kell, te eddig el voltál látva, úgyhogy nem szeretnék veled együtt dolgozni. De amúgy Attila, tudomásul vettem.
Rövid velős.
Sok sikert a színházathoz. Mondtam neki, és kimentem. Eddig, egészen pontosan ennyi ideig tartott, mint amit most én itt elmondtam. Nem, a másik dolog meg egyáltalán nem, én egyáltalán, tehát nem volt kétségem a felől, hogy úgy fog radírozni, mint a szél. Itt semmit nem fog megtartani. Hát ez olyan világos, mint a nap. Hát minden egyes nyilatkozatából, minden egyes a nemzeti és az alföldire kimondott ítéletéből, mint a nyilatkozataiban adott. Ahogy a társulattal beszélt egy délután. Világosan, olyan világosan látszott, hogy itt semmi nem fog megmaradni. Itt egy nagy cezúra következik. És föl lesz építve ide valami, ami nekünk tetszik. Szerintem ez egyértelmű volt.
Jó, aztán jött az őr, hát, jó-e? Az Örkény Színház jött aztán, amivel az az érdekes, hogy az Örkény Színház társulata az egy nagyon kis kompakt, komplett valami, és ezt az ember mindig is így érezte, tehát tulajdonképpen mióta a Mácsai ott csinálja ezt a társulatot, az ember így érzi, hogy az egy kompakt társulat, onnan nem hiányzik semmi, az úgy van jól, hogy van, és már nem először tapasztalom ezt, hogy utána jön valaki abba a társulatba, ami ugye elsőre meglepő, mondjuk a Vajda Milánnál is pont ezt éreztem, és se perc eltelik, és az ember úgy érzi, ez a társulat úgy kompakt, ahogy van, és így, tehát, hogy valahogy oda, nem tudom, oda jól adottnak az építő téglák, vagy nem tudom, ez nyilván a Mácsai érdeme, meg az egész társulaté, de hogy kívülről úgy néz ki, hogy oda, aki jön, az úgy azonnal ott a helyén van, és...
Gyorsan kérdeznék valamit.
Igen?
Hogy azt mondta az előbb, hogy aztán jó az őrkény, de hogy jó-e, azt most nem tudom. Azt mire értem?
Nem, azt a nemzetire mondtam. Ja, jó, fejeztük be a nemzetit, és jó, arra azért mondtam azt, hogy jó-e, azt most azt nem.
Ja,
ez volt a zárszó a nemzetire. Az őrkény jó, ezt szögezzük le.
Azért, mert azt akartam mondani, hogy én nagyon jól érzem magam. És régen azt éreztem.
Megértem.
És régen éreztem magam ennyire jó a társulatban. Szóval ez, mert a nemzeti sem volt ilyen, tehát az egy nagyon, hát hogy fogalmazzam ezt, az egy nagyon eklektikus társulat volt, hogy mit mondjak erre. Egy nagyon-nagyon, nagyon sok olyan ember volt, akivel nem volt olyan egyszerű együtt dolgozni abban a társulatban, de mégis azért a Robi elkezdte összerakni. Nagyon, azért is érintette rosszkor egyébként a nemzetit ez a fűrész, mert a Robi pont most arra jött oda ezzel a társulat, hogy most lehetett volna igazán összerakni. Tehát most annak az ötödik évnek a végére volt olyan állapotban a társulat, hogy na most van ott a lehetőség, hogy egy igazán jó társulat legyen. Mert még nem volt az. Még ők azt hitték már a végére, hogy de nem volt az. Tehát én azért egy igazán jó társulatból jövök, tehát én tudom az milyen. Még nem lehetett mindig őszintén beszélni. Még nem lehetett, már lehetett, de még nem mindig, és nem mindenkivel. Az pedig baj, pedig a társulat akkor igazán jó, hogyha lehet. Na most az őrkény azért marha jó, mert lehet. És mert, hogy nincs másról szó, csak a melónkról. Csak arról, amit csinálunk. Tehát, hogy az van a fejekben. Minden pillanatban. És annál nincs fontosabb. Annál nincs fontosabb.
Hát itt fogjuk körülbelül abba hagyni, hogy az őrkényben jó, de ezt a képzett beteg a szóba került, és arról akarom mondani, hogy az nekem magától egy nagy élmény volt. Ritkán lehet látni a szereplőn a színpadon a szerelmet. Tehát, hogy nem szerelmes szín és nem szerelmes szerep, de mégis benne van az, hogy neki van ott egy nő, akit a Szandár Anna játszott, és aki egy szerelem mozgatja őket, és az olyan ritkán látszik, vagy érződik, hogy ez megvan. És ezt úgy megjegyeztem. Tehát egyfelől magából, tehát az úgy érződött, és a másik meg a maga szerethetőség az is érződött a másik irányról. Ezt itt most csak így le akartam szögezni, hogy nekem ez egy élmény magával kapcsolatban, egy színész élményem. Jó, akkor még mondjam valamit, amit végszónak alkalmazunk ebben a beszélgetésben?
Hú, nem tudom, hát nem tudok végre, hát végszó biztos nem tudok mondani. Adni tudok, de így mondani egy beszélgetés, az nem. Nem tudom, talán annyitban maradjunk tényleg, hogy ha már az Örkény Színház van, meg ez az egész jóság, Abba azért reménykedjünk, és most úgy tűnik, hogy ez így lesz, hogy ezt jó sokáig hagyjuk, hogy így legyen. És hogy ez megmarad. És a Pali meg hadd csinálja, amit csinál, meg ahogyan csinálja. Szerintem megéri. Mindenkinek.
Hát én biztos benne vagyok abban a mindenkiben, úgyhogy én is remélem. Hát köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Ez Namenák István volt ma a vendégem, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.